Az emberi agy jelentős része a társas kapcsolatokért felel, ehhez hozzá is rendeltek egy számot, amely számszerűsíti azt, hogy milyen arányban felel az a társas kapcsolatokért az emberi agy, ez pedig a Dunbar szám. A vendégem itt az éterben Herendi Kata, pszichológus, a Psycho4U vezető szerkesztője. Szervusz!
Szervusz, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Beszéljünk akkor az emberi kapcsolatokról, jó, ha már így összejöttünk. Feldobok egy topikot, aztán vagy leütöd, vagy nem, ha nem, akkor megyünk tovább, és akkor a Dunbar számról beszélünk. De erről rögtön az jut eszembe, hogy van 1600 Facebook ismerősöm, a telefonomban pedig nem tudom, végtelen telefonszám. Ez 20 évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy a telefonok elbírtak 150 vagy a jobbak 200 telefonszámot, és az pont elég volt, és amikor megtelt, akkor törölgettük azokat, akikkel már nem volt kapcsolatunk. Ugye ez inkább most a lustaságra vezethető vissza, hogy most nem töröljük, hiszen megvan rá lehetőség. De ott van a Facebook, ahol egy csomó ismerősünk van, akik ilyen-olyan módon kapcsolódnak hozzánk, de igazából szerintem felét meg se ismernénk, tehát ez nem egy kolóniát jelöl, nem azt jelöli, hogy kikkel van napi, vagy heti, vagy akár rendszeres kapcsolatunk. És akkor itt jön az emberi agy, hogy mennyit bír elviselni, és az, hogy egyáltalán ez az idők során, az evolúció során tágult-e ennek a lehetőséget, tehát az emberi agy képes-e több társas kapcsolatot megkülönböztetni, vagy kezelni. Például ez a Dunbar szám, ez miről árulkodik?
Jó sok mindent tudnék mondani egy nagyon összetett kérdéssel, amit feltettél, de igazából nyitnék a világ legnagyobb közhelyével, ami pedig nem más, mint hogy az embertársas lény. Tehát, hogy a evolúciós örökségünk, hogy nagyon-nagyon fontosak számunkra a kapcsolatok, hiszen nagyon sokáig ez jelentett elsősorban a túlélésünk zálogát, hogy hogyan tudtunk közösségekbe szerveződni, hogy hogyan tudtuk egymást támogatni. És ez a mai napig így van, tehát úgymond egy berögződésünk már évezredek, évmilliók óta, hogy szeretjük a bizonyos fokú közelséget az embertársainkkal. És tény és való, hogy az utóbbi időben, ugye amióta felgyorsult körülöttünk a világ, azóta egyre több és több kapcsolatot kellene számon tartanunk, és szerencsére elmondhatjuk, hogy az emberi agy nagyon-nagyon magas fokon képes az alkalmazkodásra, tehát képes vagyok én akár 1000 Facebook ismerőssel megmondani, hogy pontosan kicsoda, de tény és való, hogy nagyon nagy kihívás lenne időben, mentális energiában az, hogy mindegyikükkel valódi, jelentésteli kapcsolatot tartsunk fenn. Tehát nagyon sokszor az figyelhető meg, hogy a közeli kapcsolataink azok, amikhez inkább visszatérünk, és szerintem ezt nagyon sokan a hallgatók között is megfigyelték már, hogy azért hiába használjuk, hiába könnyebb az utóbbi időben a kapcsolattartás a Facebook, az egyéb online eszközök segítségével, többnyire leggyakrabban ugyanazzal a 10-15-20 emberrel beszélgetünk rendszeresen.
Ez így van, és akkor most jön be a Dunbar szám, az miről árulkodik? Ugye ez egy élő kutatóról kapta a nevét, Robin Dunbarról. Ő egyébként az Oxfordi Egyetem evolúciós pszichológia professzora. Miért volt fontos, hogy ezt számszerűsítsük?
Tulajdonképpen arról volt szó itt Dunbar kutatásai alapján, ezt tudni kell, hogy a szám még a 90-es évekből származik, és ő lényegében antropológiai adatok alapján készített erről egy becslést, ezt jelöli ez a 150-es szám. A szám az elmúlt 30 évben elképesztően népszerű lett, ugye azért, mert hogy nagyon szeretik azt, hogyha különösen egy ilyen bonyolult, sokrétű témában, mint az emberi kapcsolatok, van valami kézzelfogható, számszerűsíthető, ennyire pontos szám, amiben így bele lehet kapaszkodni. Ugye ő maga ezt a becslést az alapján kapta, hogy megnézte, hogy hogyan fejlődik a főemlősök agya, azon belül is elsősorban az agykéreg, ami az emberi kapcsolatok fenntartásában, feldolgozásában, ugye egyáltalán a kapcsolatokról való gondolkodásban játszik nagyon fontos szerepet, és ahhoz képest az egyes főemlősök csoportmérete, tehát hogy mekkora méretű csoportokat hoznak létre. Ez alapján becsülte ő meg, hogy mi emberek hogyan szervezhetjük a mi agyunk mérete, illetve a mi csoportméretünk alapjain a társas kapcsolatainkat. És arra jutott, hogy ez a bizonyos bűvös 150, ez az a szám, amennyi emberi kapcsolatot képes vagyunk mi úgy, hogyha én nagyon lefordítom, hogy miről van szó, észben tartani. Tehát, hogy ennyi az a jelentésteli kapcsolat, ahol mi képesek vagyunk nyomon követni annak a másik 150 embernek a sorsát, a mindennapi életét, a vele való történéseket, akik eszünkbe jutnak, hogy belül, már vele régen beszéltem, akkor ő fel kellene hívni. És az évek során még miután több és több összefüggést talált erre a számra vonatkozóan, még azzal is kiegészítette ezt a becslést, hogy azért ez a 150, ez nem feltétlenül ugyanolyan fokú közelségi kapcsolatot jelöl, hanem a legtöbb ember életében van úgynevezett öt közeli barát, 15, akire még mindig azt mondjuk, hogy közeli barát, de ők már egy picit a tágabb körbe tartoznak, és aztán ilyen koncentrikus körökhöz hasonlóan megint egy kicsit tágabb kör, egy 50-es, és a körül van még a maradék.
Ez egyébként tágulhat az idők során? Tehát mondjuk a 100 év múlva, ugye, hogyha ilyen kutatásokat nézünk, a szükség az mindig változtatja, vagy módosítja az emberi szervezetet, és például az agy az képes úgy változni, hogy ez a 150-es szám, ez mondjuk átlagosan fölkusszon magasabbra? Vagy akár alacsonyabbra, mert lehet, hogy később azt fogjuk mondani, hogy kell a fenének ennyi ismerős.
Igen, én például nagyon sokszor tapasztalom, hogy sokakat még az udambárféle 150-es szám, és egy kicsit riadalommal tölt el, hogy atyaik, hát nekem összesen 20 ember van életem. Mint ahogy te is mondtad, az a 20 ember a telefonom kontaktlistájában az elég volt még, ami az okos telefonok előtt belefért.
Igen.
Hogy 150 embert én az életben nem tudnék itt kapcsolatokkal fenntartani. Szóval nagyon sokszor, nagyon sokaknak jóval kevesebb ez a szám, illetve az egyes újabb kutatások szerint, és már ide tartoznak a Dunbart érő kritikák is, ez a szám jóval magasabb is lehet. Ezek a kritikák nagyrészt arra vonatkoznak, hogy a 150 azért egy nagyon-nagyon pontos, egy nagyon fix szám ahhoz képest, hogy mennyire nehéz az emberi kapcsolatokról bármilyen becslést mondani. És tavaly jött ki egy svéd kutatócsoport eredménye, ami szerint 2-től kb. 520-ig terjedhet a kapcsolatainknak a száma, ami az emberi agyat és az emberi csoportokat illeti.
Beszéljünk a barátságokról. A baráti kapcsolatok azok nagyon fontosak az életünkben. Mi az, ami felel leginkább a baráti kapcsolatok fenntartásáért?
Azt mondhatom, hogy ha egy ilyen nagyon elvágólagos állítást próbálnék megfogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy a ráfordított energia. Tehát azt lehet találni, hogy az, hogy milyen embereket választunk barátunknak, az már önmagában is egy nagyon érdekes téma, főleg a kutatások szempontjából. Általában azt lehet elmondani, hogy olyanokkal barátkozunk össze, akikkel hasonló életszakaszban, hasonló körülmények között vagyunk. Ugye van egy közösségélményünk velük. Viszont ez önmagában nem elég ahhoz, hogy egy barátság tartós legyen. Ahhoz, hogy egy barátság nagyon hosszú időn át fennmaradhasson, arra van szükség, hogy rendszeresen megerősítsük ezt a kapcsolatot. Nyilván a lehetőségekhez mérten, hiszen biztosan sokaknak van még emléke 2-3 évvel ezelőtt a Covid-ról, hogy ott akkor nem nagyon volt más lehetőségünk sokszor, mint telefonon vagy online tartani a kapcsolatot, ami elég ahhoz, hogy ne szakadjon meg a barátság, de az ideális az az, hogyha személyesen hallatunk magunkról, lehetőleg minél rendszeresebben.
Sokat hallottam egyébként arról, hogy a járvány alatt összejöttek videóhívással emberek, és ott akár ott iszogattak, tehát nem lehetett találkozni. Uh-huh. Ez nem volt, legtöbb esetben nem volt kielégítő, akik ezt csinálta. Én azt hiszem, hogy egyszer kerültem bele egy ilyenbe, és alá tudom támasztani, ez nem volt kielégítő. Ha esetleg egy olyan világjárvány jönne, amilyen hosszabban eltart, akkor ezt meddig lehetne fönntartani, vagy mi az, amivel ezt ki lehetne váltani?
Mi emberek nagyon jól tudunk alkalmazkodni, tehát hogyha arról van szó, hogy a körülmények nem engedik meg azt, hogy személyesen találkozzunk, akkor egy idő után alkalmazkodni fogunk ahhoz, hogy most az online térbe kell áthelyeznünk a kapcsolattartást. Úgyhogy én ebből a szempontból nem féltem magunkat. Nyilván nem ideális, hiszen ha már ugye Dunbarról beszéltünk, az evolúció során arra lettünk elsősorban kizalozva, hogy a személyesen a másik jelenlétével, a másik fizikai jelenlétében tudunk a legkönnyebben egymáshoz kapcsolódni. De hogyha ez nem lehetséges, akkor azt meg tudjuk oldani. Ami igazán fontos, nem is annyira a fizikai közelség, hanem maga az, hogy valóban megtaláljuk azt a teret, azt az energiát, azt az időt, amiben figyelmet tudunk fordítani egymásra. Mert ugye, ahogy te is mondtad, hiába nő a Facebook ismerőségeink száma, hiába nő a kontaktlistánk a telefonunkban, nagyon-nagyon sok kutatási eredmény utal arra, hogy egyre több ember érzi magát magányosnak, és nagyon sokan megtapasztalják azt is, amit úgy neveznek, hogy társas magány.
Pont ezt akartam kérdezni.
Vagyis, hogy hiába van körülöttünk millió egy barát, ismerős, hiába üti meg a maximális számolt a Facebook ismerős listánk, mégis azt érezzük, hogy az igazán fontos pillanatokban egyedül vagyunk, hogy valójában nem értenek meg minket, hogy valahogy része lett a mindennapunknak az, hogy olyan magányosnak érezzük magunkat.
Örülök, hogy ezt behoztad. A társas magány az mikor tetten érhető leginkább? Tehát mikor tudja valaki kimondani azt, hogy én magányos vagyok, de közben meg folyamatosan társaságba járok, van mint 1600 Facebook ismerősöm, tehát mikor lehet azt kimondani, hogy valóban van magányos valaki?
Én azt mondanám, hogy leginkább akkor, hogyha nagyon ritkán tapasztaljuk meg a kapcsolatainkban azt, hogy milyen az, amikor valódi érdeklődéssel és valódi figyelemmel fordul felénk a másik. A figyelem, ugye itt Kate Murphy-t idézném, ő a újságíró, egyébként egy kiváló újságíró, és a New York Times bestseller listás magyarul az Értő Figyelem címmel megjelent könyv szerzője, aki a 2-3 évig kutatta a könyvéhez a figyelem és az emberi kapcsolatok viszonyát, és nagyon sokszor azt a választ kapta, amikor azt kérdezte az emberektől, hogy ki figyel rájuk igazán, hogy fogalmuk sincs. Még olyankor is, amikor ezek az emberek boldog házasságban és kiterjedt baráti körrel éltek, nem tudták megmondani, ki ez, akitől figyelmet kapnak, sőt, még olyan is akadt közöttük, aki azt mondta, hogy egyenesen rosszul érzi magát, udvariatlannak érzi magát, hogyha azt kell kérnie a másiktól, hogy valóban figyeljen oda rá, hiszen a figyelem az egy nagy mentális erőfeszítést igénylő folyamat. Ugye olyankor nem csak azt kell várnom, hogy a másik befejezze a mondatát, hanem valóban bele kell élnem magam a helyzetébe, meg kell értenem, amit mond, meg kell értenem az ő szempontjait, gondolatait, magamra kell engednem az ő érzelmi állapotát. És erre, ugye most elpufantok még egy nagy közhelyet, ebben a mai rohanó világban nem mindig van idő, tér vagy lehetőség. És ekkor érezhetjük magunkat magányosnak, még annak dacára is, hogyha sokan lesznek minket körül.
Hogyan tudjuk ezt orvosolni? A rohanó világban, tehát mindenkit körülvesz a rohanó világ, kell, hogy legyen valamilyen módszer arra, hogy a társas kapcsolataink ne sorvadjanak el.
Érdemes kis lépésekben gondolkodni, tehát nem rögtön arra ugrani, hogy akkor most 100%-osan bűntudattal vezérelve felhívjuk az összes barátunkat, és egy órán át csak hallgatjuk, de tényleg csak hallgatjuk, hogy mi történik velük, hanem érdemes leginkább egyfajta tudatosságot kiépíteni magunkban a kapcsolattartással kapcsolatban. Megnézni azt, hogy amikor sor kerül egy baráti találkozóra, vagy akár egy telefonbeszélgetésre, vagy egy online hívásra, mennyire vagyok én abban valóban jelen? Mennyire figyelek oda? Ott van-e például a telefonom az asztalon? Megnézem-e közben, hogyha jött egy üzenetem? Tele van-e a fejem munkahelyi gondokkal, vagy tényleg arra tudok figyelni, aki ott ül velem szemben, vagy akinek a hangját hallom a telefonban? És hogyha azon kapom magam, hogy nem, most nem sikerül annyira, akkor semmi gond. Hogyha nagyon nem tudunk elérni abba a mentális erőfeszítésbe, amit a figyelem jelent, akkor jelezhetjük a másiknak, hogy ne haragudj, de most szét vagyok esve, beszélhetünk később. Persze, hogy beszélhetünk, hiszen erről szól a barátság. Hogyha pedig úgy érezzük, hogy menni fog ez, akkor próbáljuk meg szépen visszafordítani a figyelmünket arra, amit a másik mond. Figyeljünk arra, hogy milyen az arc kifejezése, milyen a tartása. Próbáljunk meg tényleg vele lenni ebben a pillanatban, és figyeljük közben magunkat, hogy milyen érzés, és figyeljük őt is, hogy hogyan nyílik meg ennek a figyelem a hatására.
Ha már ilyen módszerekről beszélünk, akkor egyedül mit tehet az ember azért, hogy a figyelmét jobban pallérozza? Tehát hogyan tudunk magunkért, a saját magunk figyelméért tenni, amit aztán használunk a társas kapcsolatainknál?
Nagyon jó a kérdés, amit felteszel, hiszen nagyon-nagyon sokan szenvednek attól is manapság, hogy nem, hogy a másik emberre nem tudnak odafigyelni, de saját magukra sem, vagy akár a munkájukra, vagy éppen a szabadidős tevékenységünkre sem. Tehát amikor végre ebben a nagyon rohanó hétköznapban én találok egy fél órát, amikor azzal foglalkozhatok, amit szeretek, legyen az bár a gitározás, a futás vagy a főzés, nagyon sokszor ott is azon kapjuk magunkat, hogy egyáltalán nem ott jár a figyelmünk, hogy nem vagyunk a jelenben. Ilyenkor azt érdemes tudni, azt érdemes ilyen alapként magunknak megfogalmazni, hogy a figyelmünk működése ezekben a napokban teljesen természetes, hogy szétszúródik, hiszen nagyon sok minden van, ami követeli azt. Ugye eszünkbe ötlenek a hírek, megszólal a telefonunk, történik valami zaj az utcán, amire automatikusan oda kapjuk a figyelmünket, és így tovább, és így tovább. De a figyelem működése ugyanakkor irányítható. Tehát a reflektoréhoz szokták hasonlítani a működését, ami szerintem nagyon szép hasonlat, hogy oda tudjuk irányítani, amerre csak akarjuk, hogy azt világítsa meg, amire mi figyelni szeretnénk. És hogyha én ilyenkor minden egyes alkalommal emlékeztetem magam, hogy én most ezzel foglalkozom, legyen az bár a gitározás, a futás vagy egy másik ember, akkor vissza tudom hozni a figyelmemet abba a pillanatba. Lehet akár ebben segíteni magunknak olyan kis gyakorlatokkal, ami a tudatos jelenléthez köthető, így a mindfulness irányvonalhoz. Uh-huh. Hogy egy kicsit azzal trenírozom a figyelmemet, hogy mondjuk, oké, meg kell érkeznem a jelenbe, kicsit körülnézek magam körül, és adok magamnak egy olyan feladatot, hogy én most találok 3 kék tárgyat a környezetemben. És keresgélek. Keresek 3 pirosat. tehát az érzékszerveinket, hogyha használjuk ilyen kis játékos gyakorlatokra, az nagyon sokat segít megérkezni a jelen pillanatba, és arra, ahhoz, amire éppen figyelni szeretnénk. Igényel egy kis gyakorlást, de idővel sokkal könnyebb lesz akaratlagosan irányítani a figyelmünket arra, amire szeretnénk.
Egyébként így hallgatva téged, azt tudom, vagy azt gondolom, hogy te ezt alkalmazod. Igazam van?
Igyekszem beépíteni a mindennapokban. Ezen a lelkes hangomot szoktam tanácsolni mindenkinek, amit az előbb hallottál, de nekem is nagyon sokszor emlékeztetnem kell magam arra, hogy ha nem figyelek arra, ami éppen történik, akkor hosszú idő elteltével azon kapom magam, hogy nem tudom, hogy hova tűnik az időm.
Ugye?
Igen. Ugye, amikor... az... Igen. Igen. Tehát az ember hajlamos arra, hogy nagyon sokszor itt van ebben a nagyon szép jelen teljes pillanatban, ami ugye az egyetlen teljes pillanat, ami az ember számára megadhat, és mégis a múlton rágódik, a jövő miatt aggódik, illetve olyasmivel tereli el a figyelmét, ami valójában nem ad hozzá ez a jelen pillanat teljességéhez. Úgyhogy úton vagyok afelé, hogy én is egyre többet gyakoroljam a teljes figyelmet.
A mindfulness-t hoztad még be, záró kérdés. Ezt a klinikumban hol helyezik el? Tehát most már azért alkalmazzák, akár pszichológusok, vagy akár pszichiáterek, a mindfulness az előkerül?
Igen, határozottan igen. Tehát nagyon jó eredménnyel tudják alkalmazni, mint ahogy az újabb kutatási eredmények rámutatnak, például a evészavarok terápiájában, szorongáskezelésben, stresszkezelésben. Nyilván igényel egy bizonyos fokú gyakorlottságot és óvatosságot. Tehát én azt mondanám, hogy az eddigi eredmények fényében, hogy senki ne kezdjen el csak úgy hip-hop mindfulness gyakorolni, hanem először keresen olyan szakembert, akiben megbízik, aki segít neki ebben a gyakorlásban. És ezt azért mondtam ilyen külön kitételként, mert hogy nagyon sokszor például éppen a szorongás kezelésében, amiben nagyon jó szolgálatot tehet a tudatos jelenlét, előfordulhatnak olyan élmények, hogy a kezeletlen szorongás eleinte először egy ilyen nagyon negatív, nagyon erős élmény formájában jelenik meg, amikor tudatosan fókuszáljuk a figyelmünket. Éppen azért szükséges, hogy megfelelő ellenőrzés mellett kezdjük el a tudatos jelenlétet is gyakorolni, de hogyha így történik, akkor valóban nagyon jó eredményeket várhatunk tőle.
Köszönöm, hogy felhívhattunk.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Hölgyeim és uraim, Herendi Kata pszichológussal, a Psio4U vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Itt folytatjuk az egészségkódot.